Kedves hallgatóm! Amint a római levél 13. fejezetéhez érkezünk, még mindig Isten fiainak a szolgálatáról beszélünk. Meglátjuk majd, hogy a hívőnek polgárjoga van a mennyben, de ugyanakkor állampolgár itt lent a világban, ami kettős felelősséget ruház rá. Ha összeütközés történik a két világ között, akkor mindig az első felelősségünk az Úr felé irányul a mennybe. Az Úr Jézus nagyon világossá tette, hogy felelősséggel tartozunk az emberi kormányzás iránt. Emlékszünk rá, hogy megkérdezték tőle ellenségei. Kell-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Ő azt kérte tőlük, hogy mutassanak neki egy pénzérmét, mert oktatni akarta őket, amit sajátjuknak tekintettek, és nem gondolom, hogy neki pénz lett volna zsebében azon a napon. Nem sok kincse volt, amíg itt élt ebben a világban. Megkérdezte tőlük, hogy kinek a felirata és képe van azon a pénzdarabon. Azt mondták, hogy az a császáré. Aztán ezt a fontos kijelentést tette. Ő pedig így válaszolt nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Lukács evangéliuma, 20. rész, 25. vers. A kormányokat Isten rendelte, és adott nekik bizonyos felhatalmazást. Az emberi kormányzás legelején így szólt. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Mózes első könyve, 9. rész, 6. vers. Isten tiszteli az emberi életet. Az drága az ő szemében. Nincs jogunk elvenni egy másik ember életét. Ha ezt tesszük, akkor a saját életünk ellen cselekszünk. Kortársaink a társadalomban másként éreznek efelől, és a bűnözőket hősökké teszik, és a becsületes embereket gonosztevőkké. Olyan korban élünk, amikor a gonoszt jónak hívják, és a gonoszt jónak nevezik. Mégis a hívőknek felelősségük van az emberi kormányzás iránt. Valójában Pál ezt mondta egyik fiatal prédikátor társának. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 1., 2. és 3. vers. Imádkoznunk kell a hatalomban levőkért, és ne hagyjuk ezt a prédikátorra, aki majd vasárnap reggel imádkozik értük. A hívő kötelessége, mint a menny állampolgárának, lelki kötelezettség. A hívő kötelezettsége, mint földi kormány alá tartozó polgárnak, világi kötelezettség. Ez a kettő különálló feladat, és a kettő összefonása után nem sikerül elválasztani az államot az egyháztól. A zsidók Pál korában tétovázva hajtottak fejet a gőgös római állam előtt. A zsidóság zavarokat keltett Róma városában, és ennek következtében Claudius császár száműzte őket egy alkalommal. A büszke farizeusok elutasították a római hatóságokat Palesztinában abban a kívánságukban, hogy helyreállítsák Izrael nemzetét. Ők agyalták ki ezt a kérdést, amit odavittek Jézushoz. Vajon helyes adót fizetni a császárnak, vagy nem? A hátsó gondolatukban ott volt a lázadás célja, ahogy láthatjuk. Jó emlékeznünk arra, hogy a hatóságok Pál korában gyilkosok és őrültek voltak. Róma trónján Néró ült, és Pilátus meg Heródes egy csomó szélhámos és gonosztevő, és Pál mégis azt mondta a hívőknek, hogy engedelmeskedjenek ezeknek a hatóságoknak. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Római levél, 13. rész, 1. vers. Alá kell rendelnünk magunkat a kormányhatóságoknak egyszerűen azért, mert őket Isten rendelte az élre. Igaz, hogy a világ királyságai a sátánéi, és igazságtalanság, romlottság uralkodik minden kormányban, mégis Isten kezében van az uralom. A történelem egyhangúan tesz bizonyságot arról, hogy a kormányok miként virágoztak egy ideig gőgben és dicsőségben, és aztán romokká és törmelékké váltak. Miért? Mert a romlottság és a törvénytelenség eluralkodott a kormányzásuk alatt. Isten a kormányokat megdöntötte. Isten továbbra is uralkodik ezen a földön. Ő nem szállt le trónjáról, diadalmasan szágult szekerén. Őt nem zavarja az sem, ami a földön történik. Emlékszünk még arra, amikor Uzziá, Júda királya meghalt. Ézsaiás zavarban volt és nagyon elkeseredett. Uzziá jó király volt, és Ézsaiás azt gondolta, hogy a kormányzás szétesik eltávozása után. Ezért Ézsaiás bement a templomba, ami jó hely volt félrevonulni abban a korban. Isten jelenlétébe ment, és látta az urat ülni a trónon, a magas és felemelt széken. Más szóval, Isten nem bukott meg. Uzziá halott volt, de Isten nem halt meg. Isten továbbra is a trónon ült. A kereszténynek kötelezettsége van az iránt a trón iránt, és a saját földi kormánya iránt engedelmességgel tartozik. Aki tehát elleneszegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Római levél, 13. rész, 2. vers. Más szóval, aki csak ellenáll a hatóságnak, az szembeszegül Isten rendelésével, és ezért az ellenállók büntetést kapnak. Ebben a versben lefektetett alapelv sok kérdést vet föl, amiket a következő versek magyaráznak és fejtenek ki. Ez a vers, mintha kizárná a hívőnek azt a lehetőségét, hogy bármilyen lázadásban vagy forradalomban részt vegyen. Mit mondunk erről? James Stifler idézi Cromwell és Washington példáját. Ezek az emberek forradalmat vezettek. Stifler nem ajánl megoldást. Bizonyos vagyok benne, hogy én sem tudnék ajánlani, de a legjobbat igyekszem tenni, hogy megoldhassam ezt a kérdést. A hívő ellenáll a gonosz kormányzatnak, és támogatja a jó kormányzatot azon az alapon, hogy a jó kormányokat Isten rendelte el. A hívő a törvény és a rend mellett száll síkra, és ellenzi a törvénytelenséget. A becsületért és igazságért harcol, szemben a korrupcióval és széleskörű igazságtalansággal. A történelemben a krízis nagy pillanataiban, és ma is éppen ilyen pillanatban élünk, a hívőknek nehéz döntéseket kell hozniuk. Röviden ismertetni akarom nézetemet, és úgy vélem, hogy ez egybeesik a történelemmel. Ezekben az utolsó napokban, amikben éppen most élünk, a törvénytelenség uralkodik. A hívőnek ellene kell állni az igazságtalanságnak. Nem lehet annak részese, még akkor sem, ha a saját kormányában fedezi fel. Óvakodnunk kell azoktól, akik meg akarják változtatni kormányunkat a javítás álruhájába öltözve. Keresztelő Jánost lefejeztette Heródes. Jézust keresztre feszítette Pilátus. Jakabot, János testvérét Heródes karddal ölette meg, és Pált Néró végeztette ki. Mégis Pál ezt mondja: aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Római levél, 13. rész, 2. vers. Ezért a kereszténység sohasem lett kormányzást javító mozgalommá, sem azzá, hogy segítse a társadalmat abban, hogy megtisztítsa a várost a szenttől. Az evangélium Isten ereje az ember üdvösségére. Pál sohasem ment végig az országon azt mondogatva, hogy kibírhatatlan állapotok uralkodnak a római börtönökben, pedig azokat belülről is nagyon jól ismerte. Amikor meglátogattam Rómát, elmentem a Mamertinus börtönbe, és klasztrofóbiát kaptam odalent. Ezt mondtam a feleségemnek: menjünk innen kifelé. De Pál nem mehetett ki. Ott tartották abban a nyírkos, sötét börtönben. Emlékezz arra, hogy mit írt Timóteusnak: hozd el köpenyemet. Nagyon hideg lehetett odalent. Igen nehéz volt azt mondani, hogy engedelmeskedjünk egy korrupt kormánynak. Nem hatnak meg ezek az emberek, prédikátorok vagy politikusok, akik a kormányokban részt vesznek, és éneklik a nemzeti himnuszt saját támogatásuk érdekében. Mindezek mögött ott van a korrupció. Őszintén szólva, sajnálatosnak érzem, amikor hallok bizonyos kormányvezetőket és bizonyos gazdag embereket a hatalom pozíciójában, akik egyáltalán nem fizetnek adót, amikor nekem hordoznom kell az adóterheket. Korrupció van a kormányban a legfelső szinttől a legalsó szintig, és ez nem korlátozható egyetlen pártra. Ezek a megtéretlen, istentelen emberek, akik a kormány pozíciókat betöltik, valójában nem értik a helyes kormányzási rendszert. Akik valamikor a törvényeket megalkották, azok mögött ott volt a bibliai háttér, vagy legalábbis nagy tiszteletben tartották a Bibliát. Közülük sokan kiváló keresztények voltak. Azonban korunk kormányzása megromlott. Bemegyek városaink polgári központjaiba, és látom a nagy épületeket, amelyeket a politikusok barátai építettek. Aztán látom a szegény negyedeket is. Amikor a pártok arról beszélnek, hogy eltávolítják a szegénységet, a szegénység továbbra is megmarad. Korrupció van mindenfelé. Ez azért történik, mert az ember szíve teljesen megromlott. Mit kell tennie a kereszténynek? Az a feladatom, hogy adjam tovább Isten igéjét, és engedelmeskedjem a törvénynek. Ezt mondja Pál ezen a helyen. A kereszténység nem arra szolgáló mozgalom, hogy javítson a kormányzáson, és segítsen a társadalomnak kitakarítani a várost. Az a feladata, hogy prédikálja az evangéliumot, ami Isten hatalma az üdvösségre, és alapja a törvényeknek is. Barátom, semmi baj nincs az erős kormányzással. Baj van azonban az egyénekkel, akik a hatalmi tisztségeket betöltik. Egy történelem professzor jól összegezett, amikor ezt mondta: az ország azok kezében van, akik nem értik lelki örökségünket. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Római levél, 13. rész, 3. és 4. vers. A kormány kötelessége a törvény és rend megőrzése. Amikor nem ezt teszi, kudarcot vall. Úgy érzem, hogy a kereszténynek szembe kell állnia a törvényszegéssel és a rend felborításával. Nekünk tisztelnünk kell uralkodóinkat, amikor végrehajtják a törvényt. Nagy tisztelettel vagyok a fegyveres testületek iránt, jól lehet ott is van korrupció. Nagy tisztelettel vagyok a rendőrség iránt, jól lehet ők is követnek el hibákat. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Római levél, 13. rész, 5. vers. A keresztényeknek engedelmeskedniük kell a törvénynek, nem csak azért, mert ítélet is van, és fizetniük kell, ha nem engedelmeskednek, hanem engedelmeskedniük kell a lelkiismeretért is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Római levél, 13. rész, 6. vers. Jól lehet ellenezzük az adóbefizetést, mégis be kell fizetnünk az adót. Ebben a versben a szolgaszó ugyanaz, mint amit a papságra használ a Biblia. Szigorúan vallásos értelmű szó, és ahhoz hasonlít, amit a zsidókhoz írt levél első részének 14. versében az angyalokra használ az író, amikor őket szolgáló lelkeknek nevezi. Ez azt jelenti, hogy az uralkodó az Istentől kijelölt tisztséget foglalja el. Nincs vallási funkciója, természetesen, de Istentől kijelölt hivatalt tölt be. Ezért kell adót fizetnem, bár neheztelek az adófizetésért. Manapság egy égből küldött ébredésre van szükségünk. Már belebetegedtem és belefáradtam azok magatartásába, akik krokodilkönnyeket hullatnak. Emlékeztetlek Lewis Carroll kiváló szatiristára az Alice in Wonderland című könyv alapján. A történetben Rozmár és az ács együtt sétál a tengerparton azon síránkozva, hogy olyan sok a homok, és olyan kevés az osztriga. Tovább esznek, és sírnak, megsírnak. Milyen jó képe ez a korrupciónak! De mindezek ellenére a hívőknek engedelmeskedniük kell kormányuknak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Római levél, 13. rész, 7. vers. Jól lehet kerülhetnek méltatlanok a tisztségekbe, mégis tisztelnünk kell a hivatalt. Amikor katona voltam, azt mondták, hogy az egyenruhában tisztelegni kell. Voltak olyan egyenruhások, akik nem törődtek a tisztelgéssel, de én megtiszteltem az egyenruhát. Nekünk tiszteletet kell tanúsítanunk a hatalmasság iránt. A keresztény a legjobb állampolgár. Jól lehet állampolgársága a mennyben van. Senkinek se tartozzatok semmivel. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Római levél, 13. rész, 8. vers. Kölcsön vetted a szomszédod fűnyíró gépét. Akkor vidd vissza neki. Háziasszony, kölcsön kértél 1 kiló cukrot a szomszédodtól? Add meg neki, kérlek. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Ebben Pál azt mondja, hogy a hívő tényleg senkinek nem tartozik semmi mással, csak szeretettel. Ez nagy alapelv, ami irányítja a keresztényeket a beruházásokban. Talán ezt kérdezed. Azt gondolod, hogy vissza kell adnunk a hitelkártyáinkat? Nem, hanem jobban tetted volna, ha képes lettél volna adósságmentesen indulni, és nem terhelni magad újabb adósságokkal. A hívő mindig tartozik a szeretet adósságával az embertársainak. Ez nem szükségszerűen azt jelenti, hogy a mellettünk lakóknak, hanem mindenkinek, akikkel valaha is kapcsolatba kerülünk. Ez a szeretet nem szentimentális érzés. Egy kicsit zavarban vagyok, amikor hallok a liberalizmus jelszaváról a szeretettel kapcsolatban. Hogyan mutatjuk be a szeretetet? Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Római levél, 13. rész, 9. vers. Ne paráználkodj! Ne mondd nekem, hogy ha szeretsz valakit, akkor paráználkodnod kell vele. Ezt talán valaki szeretetnek nevezheti, de semmi más, hanem szex. Ez erkölcstelenség, feslettség és bűn Isten szemében. Isten nem változott meg, és döntése ma is ugyanaz, mint régen. Ne őj! Valaki megölheti embertársát többféle módon is, mint csupán fegyverrel. Tönkreteheti őt azzal, hogy lerombolja a hírnevét. Ne lopj! Ha szeretsz, akkor nem szerzel semmit becstelenül. Ne kívánd! Amikor fele barátod új kocsit hajt, hogyan érzel vele kapcsolatban? Néha ezt mondjuk, bár csak nekem is lenne olyan kocsim. Valójában ez azt jelenti, hogy inkább lenne az enyém az a kocsi, mint hogy másnál látnám. Pál azt mondja, hogy fele barátunk iránti szeretetünk abban mutatkozik be, hogy inkább teszünk valamit, mint mondunk. Nem helyezi a keresztényt a törvény alá. Azt mondja, hogy a szeretet abban mutatkozik meg, hogy nem követünk el paráznaságot, nem ölünk, nem lopunk, nem kívánunk. Beszélhetünk a szeretetről annyit, amennyit akarunk, de ha ezeket elkövetjük fele barátaink ellen, akkor nem szeretjük őket. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, a figyelmeztetésekért. Köszönöm, hogy újból arra buzdítsz, hogy imádkozzam a felsőbb hatóságokért, és tegyem meg kötelességemet irántuk, a Szentírás előírása szerint. Adj ehhez erőt és bölcsességet, és ugyanakkor segíts meg, hogy mindenki iránt igazi szeretetet gyakoroljak a te dicsőségedre. Ámen.